A prémium kategória mai vendége Pekár Dávid, a Raiffeisen alapkezelő befektetési igazgatója, akit szeretettel köszöntünk a stúdióban.
Sziasztok, üdvözlöm a hallgatókat.
Visszatekintés akkor az idei évre, hát ez nem volt egy könnyű év az alapkezelők, portfólió menedzserek szempontjából. Milyen stratégiával, milyen pozicionáltsággal vágtatok neki az idei évnek, és hogy mennyire ültek ezek a gondolatok, hogy az eredmények azt mutatják, hogy azért számos jó döntést hoztatok. Hogy nézett ki ez az év nálatok?
Hát nagyjából az volt az elképzelésünk, hogy ahol a legkevesebb érték van, az a fejlett kötvénypiac, mivel ugye még a tavaly ősszel is ilyen 6% fölötti amerikai inflációs számok mellett még nulla kötője fél százalék között volt a Fed Funds Rate is, ugye, és az hosszú hozamok is inkább ilyen 1,5% körül. Tehát elég az látszott, hogy megy fel az infláció, és egyre inkább szétfeszül az infláció és a kötvényhozamok közti különbség, és hát rossz után valahol egy kötvényhozam az a hitel, likviditás, stb. Prémiumokon felül az inflációs prémiumot is tartalmaznia kéne, tehát hogy az volt az érzésünk, hogy ebbe azért lesz valamelyik irányba egy ugrás, tehát hogy az inflációnak kell gyorsan visszajönnie, vagy akkor a kamatoknak kell ehhez igazodnia. Úgyhogy az év elején egy hangsúlyos pozíció volt, ami azért részben továbbra is megvan az abszolút hozam cél alapunkban, az a kötvénypiac, fejlett kötvénypiaci short pozíciók voltak, ez mindig az volt az eurozónára, mint pedig az Egyesült Államokra, tehát ott voltak vegyesen short pozíciók, és részt ugye pedig egyébként a longok voltunk, tehát hogy a nettó kitettség az igazából az egész év során long pozíció volt, viszont ennek az összetétele az ugyanúgy segített az alapot, mert nagyjából az volt az elképzelés, hogyha megvalósul a hozamemelkedés, akkor cserébe meg bizonyos szegmensei a piacnak, azok azért elég nagyot tudnak esni, és ott voltunk shortok, tehát ez inkább a Nasdaqot, meg az amerikai piacot jelentette, és cserébe meg egyedi részvényekbe voltunk longok. A kettőnek az eredője az egy nettó long pozíció, de az első fél év az valóban arról szólt, hogy jóval többet tudtak esni ezek a technológiai cégek, és ennek hatására nem voltak érdemi veszteségek a részvényportfólión se. A kötvény megcserébe egyébként jól tudott teljesíteni, úgyhogy ez volt az, ami az első fél évben egy jól működő pozíció volt. Ez is volt egyébként a legnagyobb félelem, tehát valahol a fejlett kötvény short, ez egy fedezése is volt a részvény longoknak, mert ugye valaki összerakott már egy diszkontált cashflow modellt, akkor ott mindig a végén az elvárt hozam, ami teljesen szét tudja rombolni a vállalatértéket, tehát hogyha az érdembe változik, akkor az nagyon-nagyon kihat a részvényértékeltségekre is, és emiatt ez inkább ezek a kötvénysortok, ezek azt is szolgálták, hogy ha a részvényeken van veszteség, akkor ott ez kompenzálódjon. Úgyhogy nagyjából így futottunk ennek neki.
Konkrétan az orosz-ukrán háború az mennyire változtatta meg egyébként a portfóliónak az összetételét, hiszen ez relatíve még évelején történt. Mi az, ami itt változott esetleg a stratégiát illetően, vagy amilyen tekintetben mondjuk azonnal belenyúltatok a portfólióknak a struktúrájába?
Igen, számított egyébként, tehát a két okból is. Az egyik az, hogy már ugye az MNB az igazából tavaly nyár végétől elindított egy kamatemelést, és ugye a magyar hozamok azok azért jóval nagyobb ütemben emelkedtek, mint ahogy a fejlett piaciak, így egy idő után már attraktívá vált az, hogy az alapnak a kötvény oldalát azt inkább úgy rakjuk össze, hogy short pozíciók vannak a fejlett piacokon, de cserébe már elkezdtük venni a magyar kötvényeket. Viszont ezt nem akartam, vagy ebbe óvatosak voltunk, mert alapvetően nem számítottunk háborúra, tehát hogy nem gondoltuk, hogy ez lesz, viszont azt néztük, hogy mik azok a extrém kockázatok, amik, hogyha egyébként megvalósulna a háború, akkor nagyon rosszul hat. És emiatt ezt a kvázi spread pozíciót nem nagyon mertem bevállalni a háborúig, tehát azt, hogy a magyar kötvényekbe long pozíciót vegyünk fel a fejletbe, meg shortot, mert az volt várakozás, hogy valószínűleg akkor reflexzeren ráugranak a bundra, amerikai 10 éves kötvényekre, és egyébként minden régiós kötvényt megadnak, mert hogy nagyon megnő adott esetben a hitel kockázata is ennek a régiónak. Úgyhogy háború felé, ahogy mentünk, ott igazából ez a pozíció volt az, amit nem mertem vállalni, viszont hogy bekövetkezett a háború, és nagyjából ez is történt, tehát tényleg rövid távon megvették a biztonságosabbnak gondolt kötvényeket, és ugye adogatták a magyart egy ideig. Ott erre a spread pozícióra elkezdtünk magunkat pozícionálni, tehát ez sokkal hangsúlyosabb lett. Ez nem annyira hosszú magyar kötvényeket jelentett, inkább ilyen 3-5 éves papírokat. Ez mind a kötvény, mind pedig a kamatszvap ügyleteket is kötöttük. Nagyjából annak a hatása ekvivalens egy kötvényvétellel, csak magasabban voltak akkor a swap hozamok. Úgyhogy ez volt az, ami a háborúnál hatott. A másik pedig az, hogy a háború előtt, amikor ugye már látszott, hogy egyre jobban eszkalálódik ez, és akkor igazából a fedezeti pozíciókat, ami korábban hangsúlyosan NASDAQ volt a hozamemelkedés miatt, azt átcseréltük DAX-ra, mert hogy az ugye érintettebbnek tűnt, és valószínűbb volt, hogy ott lesz egy nagyobb beleadás. Tehát még utána olajlong pozíciókat vettünk fel. Igazából az nem működött, tehát hogy ugye volt utána egy felszúrás olajba, de ugye igazából a háború utáni szint fölé már nagyon nem mentünk, tehát ami akkor kialakult rá, 120 dolláros Brent fölé már ment a nem ment az olaj. Ez inkább ugyanúgy egy pici pozíciót, és inkább azt a fedezési céllal szolgált, hogyha ezekből a szankciókból valami olyasmi sül ki, hogy rövid, tehát amit mondjuk történt a Covid-nál, hogy ugye lefelé nagyon összeesett az olajpiac, annak a ellentéte az benne volt a pakliba, hogy felfelé fog nagyon elszállni, tehát hogy nagyon kevés lesz a leszállítható olaj, és nagyon fog kell lennie a szereplőknek, ezért a rövid lejáratokon lesz valami squeeze, és hogy igazából ezek valahol visszahatnak majd akkor a részvényekre is, tehát az is inkább egy ilyesmi pozíció volt, hogyha ez megvalósul, akkor azon valahol keresünk pénzt, de túl nagy kockázatot nem vállaltunk el.
Említetted, hogy a magyar kötvénypiacban láttatok fantáziát a háború kitörését követően, más összközosztályokban, mondjuk konkrétan a hazai részvényekben is elkezdtetek már pozíciót növelni, vagy egyelőre a kötvény oldal az, ahol értéket láttok elsősorban?
Hát a kötvény volt a sűrűsebb, bár a kötvényben is nagyon korán kezdtünk el értéket látni, amikor még nem volt ott annyi érték, tehát hogy ez egy ilyen fokozatos vétel volt, nem nagyon volt azért olyan illúziónk, hogy ezt így elkapjuk ennek a tetejét, meg azért ez így valószínű volt, hogy nem is lesz ennek olyan szempontból csúcsa, hogy valószínűleg azért egy magasabb hozam környezetbe kerültünk, tehát nem az fog történni, hogy felmentünk, és utána vissza is jövünk egy alacsonyabb környezetbe, de ettől függetlenül jóval, hát most még valamikor 2021-ben, nem is emlékszem pontosan, talán 3%-os hosszú magyar kötvényhozamok voltak, tehát hogy ott egyértelműen nem nagyon látta az ember, hogy milyen értéket kap a magyar kötvényekért. Azért amikor ezek elkezdtek 6-7% fölé menni, akkor már nyilván jobban elgondolkodott az ember. Ezek mind fokozatos vételek voltak egyébként, tehát hogy egészen ilyen, nem tudom, 8-8,5-9%-ig veszegettük ezeket, és úgy alakítottuk ki a portfóliót, illetve nyilván többnyire egyébként ezek nem is csak államkötvény, hanem régiós vállalatit jelentett, mert ott is elég jó felárak voltak, meg ugye most már a Európa kibocsátott kötvényeknek a forintra fedezett hozama az kimondottan attraktív vállalatiból. Úgyhogy inkább ebbe voltunk aktívak. Magyar részvény tekintetében is voltak egyébként vételek, de hát ez akkor volt, amikor már ugye nagyjából minden ott volt az asztalon, tehát a különadók is bejöttek, mert ugye az egy elég várható megoldás volt a jelenlegi kormányzattól, hogy itt próbál majd a költségvetéshez pénzt gyűjteni. Úgyhogy utána volt egyébként OTP vételünk, de ezek nem nagy súlyok, tehát nem igazán koncentráltunk egyébként mi a hangsúlyosan a régióra. Román piacon vannak kitettségek, meg görög, de inkább egyébként az alap nagy része a Nyugat-Európa és amerikai részvényekből áll, tehát ez viszonylag kis súlyú nálunk a magyar piac.
Konkrétan mi indokolja egyébként ezt a román és görög makrokockázatot? Nyilván pozitív értelemben kérdezem, hiszen ezek szerint nem gondolkoztok róla negatívan, hogyha szerepeltetitek a portfólióban.
Ez még a háború előtti pozíciók, tehát ezek inkább az, hogy ők egyébként hol állnak a gazdasági ciklusban, milyen EU-s támogatásokat kapnak GDP arányosan, és ezek egy elég jó összevetve egyébként az értékeltségükkel, ez egy elég jó safety margin-t ad olyan szempontból, hogy lesz támogatása a reálgazdaságnak EU oldalról. Voltak olyan politikai fordulatok ezekben az országban, amik pozitívak a korábbi kormányzatokhoz képest, tehát valószínűbb, hogy lesz egy piacbarát politika, és cserében nem nincs túlárazva, tehát viszonylag olcsón lehet itt bankokat vagy energiacégeket vásárolni. És egyébként a mostani környezet, tehát hogy ezeket azért séptettük le, mert nyilván ebbe a magasabb hozam környezetbe, hát rövid távon mindenképpen jól keresnek a bankok, azért nyilván ez a magasabb hozamok, ezek azért a hitelezést már vissza tudják vetni egy ponton túl, és nyilván az energiacégek is ott, ahol az állam ebben nem nyúl bele túl erősen, ott elég jól tudnak keresni, és cserében meg elég jó osztalékokat fizetnek, tehát hogy igazából vissza is juttatnak a befektetőnek. Úgyhogy ezeknek az együttese, ezekben inkább vételek voltak, amikor voltak beadások, tehát itt a háború után ugye még a román piacban is voltak olyan cégekben is beleadások, aminél ez így nem tűnt indokoltnak, akkor veszegettünk belőle, de ez az, ami inkább a régióra fókuszáló pozíció.
A régión kívül más feltörekvő régiókban is heves mozgásokat láthattunk. Ugye van-e kapacitásotok az IMEA-n kívüli feltörekvő régiókat is nyomon követni, illetve akár pozíciókat vállalni, vagy elsősorban a fejlett piacokon, illetve a régiós feltörekvőkön voltak és vannak érdekeltségeitek?
Rendben nem számít, tehát figyeljük nyilván ezeket a piacokat, de egyedi részvény szintjén nem, tehát csak az összpiacoknak az alakulását, meg ugye azért ezeknél a török, brazil sötő piacoknál, ezeknél azért eléggé kell egy jó elképzelés legyen az embernek a politikai viszonyokról, tehát hogy nagyon sokat, ugye hogy a magyar piacon is azért viszonylag sokat hat az, hogy egyébként milyen a politikának, vagy a gazdaságpolitikának a hozzáállása, és ezeket pedig nehéz előre jelezni, tehát akkor az ember inkább komfortosabb egy olyan piacon, ahol azért a vállalatirányítási sztenderdek magasabb szinten vannak, ahol a politikának nincs ekkora befolyása a részvénypiacra, úgyhogy ezeket inkább kerüljük, tehát mi orosz befektetésünk se volt, pedig az orosz részvények is legalábbis amit én szakmában vagyok, olcsóak voltak, de hogy mindig volt benne egy ilyen térriszk, hogy ott egy olyan politikai vezetés van, aminek nagyon nagy hatása a gazdaságra, hogyha valami félre megy.
Hallgatói kérdés, hogy hogyan kezelitek a likviditási kockázatot? Kevésbé likvid, kisebb részvények szóba jöhetnek egyáltalán ezekben a stratégiákban, esetleg itt nagyobb diszkontot alkalmaztok az árazás tekintetében. Mi a policy ezt illetően?
Nyilván cél az, hogy minél likvidebb legyen az alap, tehát minél könnyebben értékesíthetőek legyenek benne az eszközök, úgyhogy elég limitált azoknak, és ez inkább kötvényekre jellemző jelenleg, ahol vannak olyan eszközök, amik mondjuk pár éves lejáratúak, és az alapcél az mindenképpen az, hogy azt lejáratig tartjunk, és nem akarunk velük kereskedni. De azért ezeknél is figyelünk arra, hogy a kibocsátott mennyiség az nagyjából előrejelezze azt, hogy valószínűleg, ha nagyon akarunk, akkor némi diszkonttal azért túl tudunk ezen adni, hogyha gond van. Úgyhogy ebben ez megfontolás, de nyilván az, hogyha egy befektetésnek meg tényleg nagyon erős a hozam potenciája, akkor igazából lehet benne pozíciót vállalni, tehát nincs erre egyébként semmilyen megkötés, de nem jellemző, tehát általában viszonylag likvid eszközöket tartunk, kevés az, ami nem likvid.
Megnövekedett érdeklődés tapasztalható azokkal kapcsolatban, hogy hova tegyék a pénzüket, milyen devizába tegyék a pénzüket, beáramló, illetve kijövő flók tekintetében is láttatok-e jelentős mozgásokat az elmúlt időszakban?
Igen, egyébként viszonylag markáns trendek látszanak idén, ugye ez igazából az elmúlt 2-3 hónapnak a terméke az, hogy attól, hogy fölmentek a rövid kamatok a forintban, és ugye ez látszik is az abszolút hozam alapokban, ott van egy stabil beáramlás, és ott látszik is a deviza oldali befektetés, tehát ott az eurós és dolláros sorozatokba is jön be érdembe pénz. Ami most kevésbé népszerű, azok a vegyes alapok, kötvényrészvény, ingatlan és nyersanyag kitettséggel is rendelkeznek, viszont ezekből gyakorlatilag a kötvény és részvény azok mind ugye estek idén. Amit erre nyilván mindig el szoktunk mondani, az, hogy ezen szempontból nyilván érthető, ha befektetőnek vesztesége van, azzal nem komfortos, viszont az fontos látni, hogy mind a részvényes és mind a kötvényes és az nagyon sokat javít az előremutató hozamokon, megemelkedett hozam környezet, az alkalmazkodásra kényszerít kötvényárfolyamokat, meg részvényárfolyamokat, de cserében meg azoknak a elvárt hozama hosszú távon javul. Ebbe az eszközosztályokban most inkább visszaváltásokat látunk. Úgyhogy ezek, amiket mi látunk, letapintható trendek, illetve egyébként az ESG alapok azok azért még viszonylag népszerűek, ezek nagyon népszerűek voltak a tavalyi évben, tehát akkor nagyon sok pénz áramlott be ezekbe. ez kicsit lehűlt, de továbbra is van benne egy beáramlás.
A tőkepiaci kilátásokkal kapcsolatban azonnal folytatjuk a beszélgetést Pekár Dáviddal, a Raiffeisen alapkezelő befektetési igazgatójával.